Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint ez alkalommal szól hozzánk és tanít bennünket, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 6. részének első 14 verséből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk meg, de nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért Isten most a szívünkre helyezi. A római levél 6. részének első 14 verséből így szól Isten igéje hozzánk. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Mennyei édesatyánk, hadd köszönjük meg hálaadással mindenek előtt, hogy a te tanítványaid lehetünk, akik hallják a te tanításodat, akik elkülöníthetik most ezt az időt és önmagukat a világtól, a külső zajoktól, eseményektől és mindentől, ami elfordítaná a szívünket felőled, te tőled. Szeretnénk valóban nyitott szívű tanítványok lenni, hallani és meghallani mindazt, amit mondasz. Áldunk téged hatalmadért, hűségedért, szeretetedért. Áldunk azért a bölcsességért, amely árad a Szentírás lapjain át, és kérünk tőled bölcsességet, hogy megértsük és életünkbe építsük a te tanaidat. Köszönjük, hogy a te igéd igazság. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy amit te mondasz, az élet és lélek. És köszönjük, hogy ez az élet, amely az örökké valóságba vezet. Ez az új élet, amit tőled és általad kaphatunk, ez visz minket át a halálon is. Ez az élet az, amit jó megélni, megtalálni fiatalon, de ez az élet az, amelyet felkínálsz időskorban is. Ez a feltámadott élet az, amiről bizonyságot teszel az apostolokon át, amelyet hirdettek és éltek, és amely oly kívánatossá lett annak idején körülöttük. De köszönjük, hogy ugyanez az élet jelent meg a reformáció korában is. Köszönjük, hogy újraadod most is, és ma is, a 21. században az, ami élő reménységünk, hogy lelked és ígéd feltámaszt, életet ad, új életet mindazoknak, akik hozzád fordulnak, Úr Jézus Krisztus. Taníts minket mindezekre, vedd ki a szívünkből a tévedéseket, a félreértéseket, és adj nekünk teljes örömet, őszinte rácsodálkozást a te terveidre, a te igazságodra, mind arra, amit elgondoltál felőlünk már itt a földi életben és a halálon túl is. Köszönjük, hogy már a gyerekek is meg tudják érteni mindazt, ami a leglényegesebb, ahogy hívsz magadhoz, ahogy új életet kínálsz mindazoknak, akik benned bíznak. Áld meg a gyerekek alkalmát, áld meg minnyájunkat, ajándékozz meg azzal bennünket, hogy találkozunk veled, hogy nem emberi szavakat hallunk, hanem téged magadat. Urunk, hajolj le hozzánk, áldott szent lelkeddel, munkálkodj bennünk és közöttünk hatalmasan, dicsőségesen, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található az olvasott bibliai szakaszban Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 6. részében, a 11. versben. A római levél 6. részéből így szólít, így tanít minket Isten igéje. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Idén, kedves testvéreim, a húsvét utáni első vasárnap az éppen a 17. ebben az esztendőben, így ma a 17. úrnapját ünnepeljük. És a 17. úrnapjára megfogalmazott tanítása a Heidelbergi KT-nak az éppen arról szól, hogy mit használ nekünk Krisztus feltámadása. Vonjuk le a konzekvenciákat. Ez a használ szó, ez lehet, hogy furcsa egy kicsit nekünk, mert annyira mindjárt gazdaság jut eszünkbe, meg pénz. A 16. században még sokkal jobban tudták, hogy az igazi kérdés, hogy minek van lelki haszna? Ez az élet nagy kérdése. Minek van lelki haszna a mi földi sorsunkban és egész életünkben? Ezzel foglalkozik a KT, és ezért hadd idézzem mindjárt itt ezt a 45. kérdését, amit erre az úrnapra ajánl. Tehát mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először, feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesíthessen abban a megigazulásban, amelyet nekünk halálával szerzett. Másodszor, az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Harmadszor, Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunknak biztos záloga számunkra. A három tételből én most egyet szeretnék megosztani és kifejteni előttetek, amit így olvastunk, az ő ereje, a feltámadott Úr Jézus Krisztus ereje minket is új életre támaszt fel. És a kérdés az, hogy mikor? Mikor támaszt fel? Hiszen a figyeltétek, a hitvallásban itt a harmadik tétel mondat beszél a halál utáni kérdésről. Ott elmondja, hogy az Úr Jézus feltámadása az a mi testi feltámadásunknak is biztos záloga. Tehát ez a középső második tétel, ez nem a halál utánról szól. Ez az első, ami talán meglepő így első olvasásra, nem a halál utánról van most szó, hanem a mostról, a földi életünkről. De akkor azon belül, mikor és hogyan támad fel az ember? Így a mai kérdésünk tehát alapvetően így szól, hiszed-e, hogy feltámadtál? Nem azt kérdezi most az ige, hogy majd egyszer hiszed-e, hogy fel fogsz támadni? Hiszed-e, hogy már feltámadtál? Mert ha igen, testvérem, akkor örök életed van. Akkor örök életed van. Ha nem hiszed, hogy itt és most már feltámadtál, akkor nincs örök életed sem. A Bibliának tehát a feltámadásról szóló tanítása szorosan összefügg a jelenünkkel és a jövőnkkel. Ez a kettő együtt áll az igében, ahogy majd mindjárt látni fogjuk Pál apostol tanításában. Tehát hiszed-e, hogy feltámadtál lelkileg itt és most a jelenben? A következő, amit itt ki kell mondanunk az elején, hogy feltámadásról halál nélkül nincs értelme beszélni. Azt hiszem, ez magától értetődő, ugye? Ahogy ez testi értelemben is igaz, nézzünk az Úr Jézus életére, konkrétan a földi útjára. Ha ő nem hal meg, akkor nem történik feltámadás sem. De ez lelkileg is így van. Feltámadásról a halál nélkül nincs értelme beszélni. De azt is állítja az ige, hogy a feltámadásról az új élet jelei nélkül szintén nincs értelme beszélni. Hogy beszéljünk feltámadásról, ha annak nincsenek jelei? Gondoljatok megint konkrétan az Úr Jézusra. Ha ő 40 napig nem jár kell még az emberek között, nem mutatja meg magát, nem találkozik több mint 500 emberrel, ha nincs jele a feltámadásának, akkor miről beszélünk? Akkor semmiről. Tehát egyértelmű, hogyha megtörtént egy feltámadás, akkor annak jelei vannak. És most csak utalok rá, hogy nagyon sokféle jele van ám Jézus feltámadásának, például az 500 tanú, aztán az is egy érdekes részlet, hogy éppen nőknek jelent meg, ami azért fontos, mert ha ebbe bármiféle, így mondom, hogy csalás lenne, akkor a Biblia nem azzal kezdeni a leírását, hogy nőknek jelenik meg, hiszen nőknek abban az időben nem volt szavazati joguk. A nők szavára nem adtak úgy, mint a férfiak szavára. Ennek ellenére, ezt nagyon jól tudja Isten, és nagyon jól tudták a szentírók is, mégis leírják, hangsúlyozzák, az első tanúk nők voltak. Ez pont azt hangsúlyozza, hogy mennyire valóságos az eset, és nem egy kitalált történet. Nem akarnak úgymond meggyőzni senkit, mert a tények a meggyőzőek. Jézus él, feltámadt, megjelent asszonyoknak, férfiaknak, sok száz embernek, 40 napig itt járt kelt a földön. Tehát magyarul a feltámadásnak jelei vannak, mint ahogy például az is, hogy a tanítványok, akik sokáig elrejtőztek, egyszer csak a feltámadásban merített erővel, a Szentlélek által bátor hitvallókká lesznek, és szinte valamennyi mártír halált hal. Ezért a hitért, hogy Jézus él. Azért a vallomásért, hogy igenis feltámadt. Ezért az életüket is kockára teszik, mert annyira biztosak benne. Ezek nem voltak ostoba, meg önkínzó emberek, meg öngyilkos jelöltek. Tehát a feltámadásnak, Jézus feltámadásának is egyértelmű jelei voltak, vannak, nem csak a Bibliában, a Biblián kívüli történelmi reflexiók is egyértelműen utalnak erre. És most Pál, itt amikor a római gyülekezetnek ír, akkor meg azt állítja, hogy ti meghaltatok, de feltámadtatok. Nos, akkor nézzük meg először is, hogy mikor haltak meg a római gyülekezet tagjai. Hát nyilvánvalóan nem testi értelemben mondja ezt Pál, mert különben nem volna kinek írni levelet. Tehát nyilvánvalóan testileg élnek ezek az emberek, azért tudják elolvasni Pál üzenetét. Akkor mikor haltak meg? Itt a negyedik versben behoz egy fogalmat és egy szertartást. Ezt olvastuk, a keresség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba. De ezt hogyan értsük? A megoldás sokak szerint ilyenkor, hát a felnőtt keresség, illetve maga a bemerítés, hiszen azt már tudatosan éli át egy ember, tudatosan lezárja a múltját, lezár egy szakaszt az életében, alámerül, egy pillanatra meghal, majd új életre indul, amikor kiemelkedik a vízből. Csak hogy, ha a bemerítéskor halok meg a bűneim számára, élem át ezt a bizonyos lelki halált, akkor mi lesz az utána következő bűneimmel? Vagy netán újra és újra be kellene merítkezni, hogy megint lezárjak egy-egy szakaszt? Sehol nincs a Bibliában arra, hogy újra kellene ezt tenni. Nem tanítja a Biblia, hogy ismételjük. Tehát valami másról van itt szó, és maga a bemerítés és keresztség is másról szól. Aztán vannak olyanok, akik a gyerekkerességet ruházzák fel csodálatos hatalommal. És azt tanítják, hogy maga a keresség, a gyerekkeresség már meghalás az eredendő bűnnek, az eredendő bűn számára, és mindjárt új életre feltámadás is. És utalnak például Titushoz írt levél harmadik részére, ahol ezt írja az apostol, üdvözített minket Isten, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Hát mi lenne ez más, mint a keresség, nem? És mégsem. Idehozzák Péter első levele harmadik részét, ahol például ezt írja, titeket is megment a keresség. De mégsem világos rögtön, hogy mire gondol itt Péter apostol. Hiszen így folytatja, figyeljétek, a keresség nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért. A keresség könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért. Hát akkor ez mégsem lehet az újjászületés fürdője, valami másról van szó. Vagy akkor mégiscsak egy felnőtt kori bűnbánattartásnak az eseménye a keresség. De akkor minden bűnbánattartás esetén ismételni kell. Értitek? Akkor itt azért nagy kérdések merülnek föl. Ha ez a keresség, akkor minden bűnbánattartásunknál meg kéne ismételni? Hát nem. Figyeljétek meg, hogy miről mondja az ige, hogy ismételjétek. Az úrvacsora. Arról egyértelműen tanítja. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre, isszátok az én emlékezetemre. Ezt cselekedjétek. Az úrvacsorát egyértelműen megismétlésre rendeli az Úr Jézus. A kerességet nem. Na nem olyan bonyolult ez, mint ahogy most tűnik, hanem először szögezzünk le néhány dolgot, mielőtt tovább lépünk. A keresség tehát nem egyenlő a lelki meghalással, és nem egyenlő az újjászületéssel sem. Tehát az Isten igéje szerint a keresség bármelyik formájáról van szó, nem egyenlő a lelki meghalással, és nem egyenlő az újjászületéssel, vagy most használjuk ezt a szót már, a lelki feltámadással sem. Mit jelent akkor vajon tehát, amit a mai alapigényben olvasunk, amikor Pál azt mondja, hogy tartsátok számon magatokat úgy, tekintsetek úgy magatokra, hogy meghaltatok a bűnnek. Mikor haltunk meg? Nem a bemerítéskor, nem a gyermekkerességkor. Akkor mikor? A hatodik versben van a válasz. Azt írja itt az apostol, hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk, régi emberi természetünk, így is fordítja némelyik Biblia, tehát a mi óemberünk megfeszítetett vele. A mi óemberünk megfeszítetett az Úr Jézussal. Tehát mikor feszítetett meg az emberi óember? Krisztus kereszt halálakor. Krisztus kereszt halálakor. Erről beszél az apostol. Jézus Krisztus az a második Ádám, vagy utolsó Ádám, így ír az 1 Korintus 15-ben róla. Az emberiség képviselője, testvérek. Jézus ott a kereszten képviseli az emberiséget, mint második vagy utolsó Ádám. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a régi természeted, meg az enyém, amit az első Ádámtól örököltél, és örököltem, az alaptermészeted menthetetlen. halálra méltó, halálba való, lelki értelemben halott. Kárhozatra méltó. És amikor az Úr Jézus felvette, magára vette a mi természetünket, eljött és emberré lett, belehalt. Ezzel is jelezve, hogy mit érdemel az ember alaptermészete a bűneset óta. A bűn zsoldja a halál. És ilyenkor eszébe jut az embernek, hogy ugyan testvéreim, hányszor úrvacsoráztunk már együtt? Én se tudnám megmondani, biztos ti sem. Csak valaki még nem úrvacsorázott volna, az is megértheti, hogy ott mindig elmondjuk, egyházunk gyakorlata szerint válaszolunk az első kérdésre, és kimondjuk, hogy az első embernek bűn esete folytán mi magunk is gyarlók, esendők és bűnösök vagyunk, akik büntetést, halált és kárhozatot érdemlünk. És erre rámondtad már te is, testvér, x-szer, sokszor, hiszem és vallom. De tényleg hiszed? Tényleg hiszed, hogy az alaptermészeted, a te régi természeted halálra méltó? A harmadik versben itt Pál így fogalmaz, vagy nem tudjátok, hogy mi, aki Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. Vagyis a keresztség nem elintéz valamit, nem megcsinál valamit, hanem jelez valamit. Jelzi, hogy hova való a te óembered. A víz alá, a halálba. Oda való az enyémmel együtt. Bármikor történik is. Hiszen itt hadd utaljak magára ugye a szimbolikára, amikor mi meghintéssel keresztelünk például, akkor is ugye tudjátok, hogy a gyermek fejére öntjük a vizet, hogy mint egy beborítsa az egész testét. A víz alá merítjük jelképesen. És ez nem kevesebbet jelent, mint amiről itt ír Pál apostol. Hova való a te alaptermészeted? Mit érdemel a te óembered? Meg az enyém? Halált. Azt a sok szennyet, azt a sok tisztátalanságot, amit végigcsinálunk. Amik, ahányszor Isten törvényét áthágjuk. Ez mind erről szól. Halálra. Tehát, mikor halunk meg, mit jelent ez, hogy meghaltatok, amiről itt Pál apostol ír? Nem a bemerítéskor, nem a gyerekkerességkor, hanem akkor, amikor hiszünk Istennek. Amikor elhisszük az igének ezt a tanítását, ezt a kijelentését. Úgy tartsd magad számon, olvasok itt a 11. versben, hogy te meghaltál. Alaptermészeted halálra méltó. És semmit nem tudsz tenni, érte? Semmit nem tudsz tenni azért, hogy megmentsd. Semmit. Tegnap elém került egy kis videó, kb. 25 perc. Szeretettel ajánlom, most már fönn van az Albarefen is. Az a címe, hogy népszerűtlen. És ott többen elmondják, hogy amikor erről beszélünk, amiről most is az ige, az mennyire népszerűtlen manapság. Azért nagyon népszerűtlen, mert szembesít a mi alaptermészetünk romlottságával, plusz szembesít azzal, hogy nem tudod megmenteni magad. Nem tudod megmenteni. Ezt a halált, ezt a lelki halált nem tudod felszámolni. Nem tudsz önerőből feltámadni lelki értelemben. Ez népszerűtlen tanítás. De nem taníthatunk más, testvérek. Ezt mondja az Isten igéje. És majd meglátjátok, hogy ez egy nagyszerű dolog, ha megérted, és eljutsz oda, hogy hiszen én feltámadtam, hiszen én új életet élhetek. Én már a földi életben úgy élhetek, mint aki feltámadott. De elfogadtad-e már azt a bibliai igazságot, hogy először ki kell mondani, igen, Uram, én lelkileg halott vagyok. És vigyázz, testvér, mert a halál felismerése nélkül nincs feltámadás. Ahogy az elején is utaltunk rá, nincs is értelme feltámadásról beszélni, ha előbb nincs megállapítása a halálnak. Tehát, mit mond itt Pál apostol a Róma 6-ban, például a 6. versben? Újra idézem ennek a versnek az első felét. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, az Úr Jézus Krisztussal. Vagyis nagy péntek óta tudjuk, a mi óemberünk halott az üdvösségre nézve, javíthatatlan és önerőből menthetetlen. Tehát nem a kereszteléstől lesz halott az óember, hanem a keresztelés jelzi, hogy halott, akár mikor és akármilyen formában érted át a keresztelést. Ha meghintettek, ha bemerítettek, mindenképpen a víz alá került jelképesen a te múltad, a te alaptermészeted, és jelzéstet készült rá, jelzés került az életedre. A régi Ádámtól örökölt természeted halálra méltó, halálban van, mert a bűn zsoldja a halál. De lépjünk tovább. Mikor támadtak fel új életre a római gyülekezet tagjai? Miért írhatja ezt neki Pál apostol, hogy ti új életben jártok? Mikor támadtak föl? Tehát a keresztelések keresztelésükkor? Nem. A bűnbánattartásukkor? Ha most barkóbáznánk, azt mondanám, hogy már langyos, de mégsem. A megtérésükkor? Itt ki kéne fejteni, hogy a megtérésnek azért több jelentése van a Bibliában. Most egyelőre hadd mondjam csak így röviden, nem. Nem a megtérésükkor támadtak fel új életre, hanem akkor mikortól? Attól a pillanattól kezdve, amikor elhitték, hogy ezentúl élhetnek Istennek. Ettől a pillanattól kezdve, amikor elhitték, ezentúl élhetnek Istennek Krisztus Jézusban. Így olvastuk a mai igében. Amikor valaki élő hitre jut, akkor feltámad lelki értelemben. Ezt nevezzük hitre jutásnak. Élő hitre jut, akkor feltámad, itt és most. Erről beszél az Úr Jézus is, pontosan ugyanerről, kicsit más szavakkal fogalmazza meg a János 5.24-ben. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz annak, aki engem elküldött, annak örök élete van, és nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. Értitek? A jelenről beszél most. Most átment a halálból az életbe. Most örök élete van. És Krisztus váltságáért nem kell félni az ítélettől sem. Ez a döbbenetes hír, de ez a lényeg. Erről beszélnek az apostoli iratok. Ezt helyezi a szívünkre maga az Úr Jézus Krisztus. Itt és most, amikor hitre jut valaki, és elhiszi, hogy elveszett ember Krisztus nélkül, és elhiszi, hogy Krisztussal egészen új életre támadhat fel, az feltámad. Mert erre Isten ígérete és szent lelke a garancia, hogy megcselekszi velünk. Megcselekszi, amit megígért. Feltámadsz új életre. És hogy mikor volt a kerességed, előtte vagy utána, mind a kettő jó. Az ige szerint való. Mert ha előtte volt, akkor hálát adhatsz Lutherrel és másokkal együtt, hogy már akkor rám került a jel, hogy halálra méltó az én régi természetem. Hogy halott az én óemberem az üdvösségre nézve, de Isten felkínálta a feltámadás lehetőségét, felkínálta az új életet, most már hiszem. Bátran vissza lehet így tekinteni a gyerekkori kerességre, mert még egyszer mondom, nem a kerességben hal meg a mi óemberünk. És nem is a keresség valami csodaszer, amitől hirtelen feltámadunk. Hanem hitáltal van üdvösségetek, kegyelemből. Isten ajándéka ez. hogy senki se dicsekedjék. Erről beszél itt Pál Róma 6.4-ben is. A keresség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba. A keresség ennek a jele, jelképe. Hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az atya dicsőség által, úgy mi is új életben járjunk. Erről van itt szó. Felajánlotta üdvözítő szövetségét. Ha gyerekkorban voltál megkeresztelve, akkor már akkor. Ha felnőttként élted át, akkor éld át, és örülj neki, hogy az ő üdvözítő szövetségének jele oda került az életedre. Ezt tudjuk, hogy a szövetség mögött áldozat áll, a fia a vérét hullatta, érted? Felajánlotta üdvözítő szövetségét. Lehet, hogy már úgy, hogy gyerekként még ezt nem tudtad, mint ahogy az ószövetségi előzmény egyértelmű a Bibliában, a körülmetélés, a kis nyolcadnapos csecsemőket mind körülmetélték, hogy rajtuk legyen az Isten szeretett szövetségének a jele, hogy majd, ha hitre jutnak, akkor tudjanak ennek örülni, hálát adni, és új, hívő életet élni. Feltámadott életet élni, Pál apostol, és most már az új szövetség fényében így fogalmazhatjuk, feltámadtál, amikor hitre jutottál, hiszed? Mikor támadok fel tehát? Amikor elhiszem-e kettőt, halott az én óemberem, az üdvösségre nézve semmit nem tud tenni, hogy megszerezze az üdvösséget, de Jézus Krisztussal új életet kezdhetek, feltámadhatok, mert ő mindent megtett azért, hogy bocsánatom legyen, és új életet kapjak ingyen ajándékba. Hiszed-e ezt? Ez a kérdés. Mert ha hiszed, és most jutunk el a konzekvenciákhoz, mert ha hiszed, testvérem, akkor ennek jelei vannak, és jelei lesznek a jövődben, akár mától, holnaptól. Mint ahogy a halálnak vannak jelei, a feltámadásnak is vannak jelei. Tudjuk, hogy a lelki halálnak mik a legnyilvánvalóbb jelei. Csak kettőt említek most. Önzés és szeretetlenség. Ez a lelki halál tipikus jele. Önzés és szeretetlenség. És mi a feltámadásnak a jele? Nézzük most meg, hogy itt Pál mire utal, és csak ezt nézzük át a sok egyéb mellett is, amit még föl lehetne sorolni a Biblia alapján. Azt írja itt Pál a Róma 6-ban, a 12. versben, hogy aki feltámad Jézus Krisztussal egy új életre, az tőle naponta kap erőt, hogy ne engedelmeskedjen a test kívánságainak. Ez az egy hatalmas ígéret. Aki feltámadott Krisztussal, és új életet él, az tőle nap mint nap erőt kérhet, és erőt kap, hogy ne engedelmeskedjen a test kívánságainak. Ki maga csendesedjen el fölötte, mik a saját testének kívánságai. Mert sokféle van, de ugyanarról van szó. A testünk kívánságai kegyetlenek, követelőzőek. Kinek a paráznaság, kinek az evés, kinek más élvezet, kinek csak az, hogy az eszközeiben, tárgyaiban vagy a vagyonában gyönyörködik. Ékszer, autó, bármi, számítógép, bicikli. Aki feltámadt, az az Úr Jézustól erőt kap, hogy ne engedelmeskedjen a test kívánságainak, hanem betölti őt az Úrral járás öröme, az Úrhoz támadás öröme, a feltámadott életének békessége, a feltámadott új életének a valós reménysége, az a tudat, azt tartsátok magatokról, így tartsátok számon magatokat, írja Pál. Úgy tartom számon magamat, hogy tulajdonképpen minden az enyém. Ezt le is írja Pál, bármilyen megdöbbentő. Minden a tiétek. Ha kell valami, mondjátok el az Úrnak. És mindent ki fog rendelni, amire szükségetek van. Hát ne aggódjatok, ne izguljatok. Azzal a békességgel éljetek, hogy ti feltámadtatok, az Úréi vagytok, és kérjetek, és megkapjátok. Rosszat kértek, majd megtanít az Úr jót kérni. De éljetek vele, mint feltámadott emberek. És a test kívánságaira bátran és tudatosan mondjatok nemet, mert ez a jele a ti feltámadott életeteknek. És ezt fogják észrevenni mások is. És ugyanígy folytatja Pál a 13. versben, aki feltámadott és az Úrral jár, az a tagjait nem használja a gonoszság fegyvereként. Tag például. Hát a kezünket is lehet használni, ugye ezzel ütni is tudunk, nem csak simogatni, meg lopni is. De nem biztos, hogy ezek a legjellemzőbbek az itt ülőkre. Ezért most ne a kezetekre gondoljatok. Gondoljatok a nyelvetekre. Az is egy tagunk. Jakab apostol külön foglalkozik vele. Mire használod a nyelvedet? Itt Pál azt mondja, hogy aki feltámadott, az a tagjait nem használja a gonoszság fegyvereként. Mire használod a beszédedet? Gondold végig, testvér. Mert ez jelzi, hogy feltámadtál, vagy netán még nem. Mert nem hitted el, hogy feltámadott új életben élhetsz. Azt mondja Pál tovább, hogy tehát ne a gonoszság fegyvereként használjátok a tagjaitokat, megjegyzésekre, pletykára, bántásra, hanem a tagjai a megigazulás fegyverei a feltámadott embernek. Mi az, hogy megigazulás fegyverei? Röviden, egyszerűen, akit Isten megigazított, az pontosan tudja, hogy honnan jött és ki eredetileg. Akit Isten igazán nyilvánított, az pontosan tudja, hogy előtte mocskos bűnös volt. Aki a megigazulás fegyvereiként használja szavait, az mindig úgy beszél, mint bűnös, mint aki tudja, hogy mire méltó az óembere. És úgy kezd el foglalkozni más bűnével, ha beszélget, ha int, ha tanácsol. Mindig abból indul ki: Uram, elveszett, nyomorult, bűnös ember vagyok. Megigazítottál, igazán nyilvánítottál az Úr Jézusért. Ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok. És ezt soha nem akarom elfelejteni, hogy megigazítottál ingyen kegyelemből, bár magamat soha nem tudtam volna igazán nyilvánítani. Soha. De te igazán nyilvánítottál Krisztusért. Na, ezzel a gondolattal indulok, amikor elkezdek azon gondolkozni, hogy a másik szemében van egy szálka. Ugye nem felejtem el, hogy a magaméból gerendát vett ki az Úr. És higgyétek el, így lehet a nyelvet is jóra használni. Így lehet a tagjainkat jóra használni. Ha tudod, hogy téged hogyan és mi módon igazított meg az Isten. Ingyen kegyelemből Krisztus szörnyű kínhalálának árán. Így lehet odaszánni a tagjainkat, akár a nyelvünket. Még az intésre is oda lehet szánni. Aztán oda lehet szánni a bátorításra, a vigasztalásra és mindenre. De ezt mondja Pál, hogy aki feltámadt, az oda szánja a tagjait az Isten dicsőségére, mint a megigazulás fegyvere. És azt mondja itt még végül, hogy aki feltámadt az Úrral, az nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt él, vagyis kegyelmes és kegyelmet gyakorol másokkal. Nem törvényekkel és szabályokkal terheli meg a másikat. Figyeljétek meg, az első jeruzsálemi zsinat, a kereszténység első zsinata ott volt, az Abcsel 15-ben olvassátok. Amikor az volt a kérdés, hogy a pogányokból lett keresztjének, akik nem Izraelhez tartoznak, most akkor ők hogy éljék meg a hívő életet? Most akkor mit csináljanak? Milyen szabályok szerint éljenek? Milyen szertartásokat tartsanak? Ez volt a tét, és ez nagy kérdés volt akkor, mert ugye egy új kezdődött. Sok-sok pogányból keresztjén lett. Ugye az első gyülekezet megalakult, olvassuk a Cselekedetek könyvében, a mai igében, Péter prédikál, és 3000 ember hitre jut. Aztán sok százezren. És mit mondanak ott az apostolok, amikor imádkoznak és kérik a Szentlélek vezetését? Tulajdonképpen egyetlen egy dolgot helyeznek a pogányból lett keresztjének szívére, 4 dologgal jellemzik ezt az egy valamit. Pogány kultuszokban ne vegyetek részt. Nem keresztjén vallások szertartásaiba ne folyjatok bele. Ennyi. Egyébként szabadok vagytok. Pál le is írja, hogy minden szabad nekem, bár tudom, hogy nem minden használ. A lélek vezet majd titeket. És a Szentlélek meg fogja mutatni, hogy hogyan éljétek meg a szereteteket, hogyan éljétek meg az Isten tiszteleteket. A lélek vezet benneteket, szabadok vagytok. mi semmi más nem terhelünk rátok, mondták az akkori apostolok, az apostolok, hogy ezt az egyet vigyétek magatok, és terjesszétek az egész világon, hogy pogány kultuszokba, szertartásokba ne menjetek bele. De egyébként, ahogy Augustinus is mondta, nem felelőtlenségről beszél Szent Ágoston, nagyon is mélyen a Krisztusba gyökerezett életről, a feltámadott élet jellemzőjéről mondja, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Szeress és tégy, amit akarsz. Mert a feltámadott életnek éppen ez a jellemzője, hogy a kegyelem uralma alatt él, ezért kegyelmes és kegyelmet gyakorol, nem törvényekkel és szabályokkal terheli meg a másikat, hanem segíti, hogy szeresse az Úr Jézust, hogy bízzon benne, és igenis szívből keresse azt, ami kedves előtte, ami valóban az Úr számára kedves. Összefoglalva tehát, miről szól ez a mai ige? Hidd, feltámadtál. Új életet kaptál az Úr Jézus feltámadása által. Itt és most új életet kezdhetsz. Jézus Krisztussal új életet élhetsz. Élj ennek tudatában. Így tartsd számon magad. Így fogalmaz Pál apostol itt a Róma 6.11-ben. Így tartsd számon magad. Ehhez szabd a gondolataidat, ehhez szabd a cselekedeteidet, ehhez igazítsd az érzéseidet. Te már feltámadtál, ha hiszed-e kettőt, ó embered halálra méltó, az üdvösségre nézve halott, Krisztus pedig azért támadott fel, hogy neked új életet adjon örökre, új életet adjon neked örökre. Élj ennek tudatában, így tarts számon magad, és járj az Úrral boldogan, dicsőítve őt, és hirdetve a szeretetét. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy aki megismeri a te igédet, az nem fél kimondani. Bűneim miatt kirekesztettem a nagy dicsőségből. Nincs részem benne, nem érdemlem. Egészen mást érdemelnék. És köszönjük, hogy aki megismeri a te igédet, és hittel a szívébe fogadja, az boldog örömmel fedezi fel. Újjászül engem a te igéd és a te lelked. Feltámaszt engem egy új életre. Köszönjük, Urunk, hogy mindenről tanítottál. Köszönjük, Urunk, hogy valóban szembenézhetünk bátran azzal, hogy magunkat nem tudjuk megjavítani és megmenteni. Hogy az a régi természet, amit örököltünk az első fellázadt emberpártól, az a természet, az halálra méltó. Termi most is a rosszat, az önzést, a szeretetlenséget, a széthúzást, a viszályt, a gyűlölséget. De, Urunk, hadd mondjuk ki rá, hogy halott. Hadd tekintsük úgy magunkat, ahogy Pál írja, mint akik meghaltunk a bűnnek, mint akik nem akarunk semmilyen közösséget vállalni ezzel a régi természettel, hanem élünk neked, Urunk, élünk benned, általad, a te lelked vezetésére hagyatkozva, a te igédet Szentlélek által tanulmányozva, és meglátva az előre elkészített jókat, amelyeket már te készítesz az újjászületett, feltámadott gyermekeidnek. Hadd lássuk meg, hogy ma mi legyen az a jó, amit megcselekedhetünk. Hiszen mi nem a törvény alatt élünk, hanem a kegyelem alatt. Minket, ha te lelked vezet, minket megtanítasz arra, hogy hogyan lehet és kell apró pénzre váltani a szeretetet, mit jelent kedvesnek lenni előtted. Urunk, köszönjük mindezt, köszönjük a te tanításodat, és köszönjük, hogy itt és most akár többen sokan feltámadott emberként mehetnek haza, akik elmondhatják szeretteiknek, barátaiknak és ismerőseiknek. Én már most feltámadtam, az Úr Jézus Krisztussal új életet kezdtem, és ennek a feltámadásnak lesz a következménye a halálom utáni örök élet. Köszönöm, Uram, neked, köszönöm, és hirdetem az embereknek, hogy mindez valóság, mert adod a jelét, mert adod a békességet, mert adod a bűn utálatát, mert adsz győzelmet a testi kívánságok fölött, mert adsz örömet, adsz belső, megszentelt életet, gondolatokat, mert adod, hogy cselekedjük a jót. Dicsérünk, áldunk, magasztalunk téged, feltámadott Úr Jézus Krisztus, és add, hogy ebben a gyülekezetben mind többen és többen legyenek, akik rádöbbennek hitáltal hogy már most feltámadhatnak, és veled egészen új életet élhetnek. Hadd tegyünk erről bizonyságot otthon, intézményeink által, óvodánkban, iskolánkban. Anya Szent Egyházunkat is elevenítsd meg, hogy erről tegyen bizonyságot életével, szolgáltával. Áld meg népünket, nemzetünket. Hadd, hogy legyen lelki ébredés, feltámadás a magyarságban, bárhol él a világon. De a többi nemzetért is hozzád kiáltunk, hiszen mindenütt ugyanerre van szükség. A lelki feltámadásra, az új életben járásra. Magasztalunk téged, hogy így bízhatjuk rád kicsi életünket és akár az egész emberiséget. Hallgass meg, Urunk, és légy gyógyítónk testileg, amíg a földön élünk, hogy ez a test ne a kívánságuknak engedjen, hanem neked, és ugyanakkor tegye a jót, amit rábízol. Urunk, kérünk, te vigasztal gyászoló testvéreinket, hiszen te vagy Ura a halálnak is, és te adsz igaz vigasztalást a te tanításod által. Urunk, kérünk téged, könyörülj a gyermekeken, hogy mielőbb megismerhessenek téged, és lelkileg feltámadhassanak. Könyörülj az időseken, hogy senki ne halljon meg úgy, hogy lelkileg fel nem támadott előtte. Könyörülj mindnyájunkon, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek megújító közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.